Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok! Sorozatunk 6. előadásához érkeztünk, amelynek ez a címe: Megélednek-e ezek a tetemek? Az eddigi előadásokon történeteket vettünk, témákat. Az ókori nábik héber nyelven, vagy proféták görög nyelven, szorosan magyarra fordítva ez látót jelent. Tehát ezeknek az ószövetségi látóknak, profétáknak az Isten ismeretéről, emberismeretéről, az önismeretről vallott felfogásáról beszéltünk. Legutóbbi alkalommal pedig arról, hogy mit tehetünk a félreismerés legyőzése érdekében. Ma egy újabb témához érkeztünk, és egyúttal nem is egy történethez, nem is egy témához, hanem egy látomáshoz. Ezt a látomást Ezékiel próféta kapta, aki az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, a zsidóné babiloni fogságának az idejében. Mielőtt magát a látomást, amelyet a könyve 37. fejezete jegyzett fel, ismertetném, szeretnék néhány szót szólni önöknek arról, hogy mi is ez, hogy látomás. A Biblia szerint Isten háromféle módon közölte akaratát az emberiséggel. Az első mód, ami a legelterjedtebb, ez a gondolatihletés. A Bibliának körülbelül 90%-a gondolatihletés, vagyis a Biblia szerzőit Isten időről időre ihlette, hogy bizonyos gondolatokat megértsenek, azt emberi formába, emberi szóba öltöztessék, és ezt továbbadják. De a Bibliának körülbelül 8-9%-a látomás, amely abban különbözik a gondolatihletéstől, hogy itt már egy közvetlen isteni beavatkozással van dolgunk. Isten látomás formájában, képies, szemléletes dolgok, események formájában mutatta meg a prófétáknak akaratát, vagy éppen a jövőt illető kijelentéseit. Vannak olyan könyvek, amelyek szinte teljes egészében látomásokból állnak. Ilyen például az Ószövetségben Zakariás próféta könyve. De nagyon sok látomás van Ezékiel könyvében, Ézsaiás könyvében, Jeremiás könyvében, és természetesen az Ószövetség és az egész Biblia legalapvetőbb profétikus iratában, Dániel könyvében. Az Új Szövetségben egyetlen egy könyv az, amely látomások fűzéréből áll, 4 alapvető nagy látomás sorozat kerekedik ki a Jelenések könyvében. És a harmadik formája az isteni üzenet átadásának az álom volt, mármint a profétikus álom, hiszen a Biblia beszél többféle álomról, hétköznapi álomról, intő álomról, feddő álomról, féltő álomról, de a profétikus álom, a profétáknak adott álom, amelyel például József története bővelkedik, 6 álmot találunk benne, vagy egyéb más történetek, Dániel könyve kezdődik például a 2. fejezetében egy ilyen profétikus álommal. Ezek az álmok körülbelül a Bibliának 1-2%-át alkotják. A mai alkalommal tehát egy látomást vennénk, amely Ezékiel könyve 37. fejezetében található. Ennek a látomásnak a középpontjában is egy kérdés áll. Ezt a kérdést maga Isten teszi fel a prófétának, és utána különös dolgok következnek. De nézzük először, hogy mi is volt ez a látomás. Rendkívül egyszerű volt. A próféta a lélek által egy völgybe vitetett ki, és a völgyben hatalmas nagy mennyiségben, terjedelemben elszórt emberi csontokat látott. És ezek a hatalmas rétegben elszórt csontok, ezek a tetemek, még ez is a kijelentés, igen kiszáradtak voltak. Olvasnám szó szerint a látomás kezdetét, Ezékiel könyve 37. fejezet első 2 verséből. És lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és íme felette sok volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak. Kedves nézőink, miről is szól ez a látomás? Mit várhatunk ettől a látomástól? Talán első hallásra úgy gondolhatnánk, hogy itt a halál, vagy halál utáni élet, feltámadás kérdéséről lesz szó. Bizonyos átvitt értelemben nyilván a látomásnak van ilyen meghosszabbítása is, de elsődlegesen mégsem erről van szó. Ismernünk kell a Bibliának egy általános szóhasználatát, amelyet az Ószövetség is alkalmaz, az Új Szövetség is alkalmaz. A Biblia szerint az ember, ha nem önzetlen, szeretetteljes életet él, hanem önző, csak magának élő életet él. Nos hát ezt az életformát a Biblia egy halotti életformának nevezi. Így mondja Pál apostol például az Efézus és a Kolossi levél második fejezeteiben, hogy holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És ez az általános szóhasználat egy történetben is nyilvánvalóvá válik a Bibliát olvasók számára. A történet Máté evangélium a 8. és párhuzamosaként Lukács evangélium a 9. fejezetében is szerepel. Egy érdekes, rövid kis történet Jézus életéből, amikor egy fiatal ember odament Jézushoz és azt mondta neki, hogy Mester, szeretnélek téged követni, de van még egy idős szülőm, az édesapám, engedd meg, hogy még gondozzam őt és eltemessem, és miután ő végigélte az életét és meghalt, majd utána követlek téged. Erre a kérésre Jézus egy megdöbbentő és hát egy igen megrendítő mondattal válaszolt. Jézus azt mondta ennek az embernek, hogy hadd temessék el a halottak halottaikat, te pedig gyere és kövess engem, és hirdesd az evangéliumot. Most ebből a nagyon mély értelmű történetből én csak arra hívom fel az önök figyelmét, hogy Jézus is használta ezt a kifejezést, hogy akik élők, azok is halottak, ha a bűneikben vesztegelnek. Hadd temessék el a halottak halottaikat. Tehát akkor, amikor itt Ezékiel próféta előtt egy hatalmas csontmező nyílott meg látomás formájában, és látta, hogy ezek a csontok igen kiszáradtak, ezek nem már meghalt emberekről szóló látomás, ami most elindul, hanem ez a látomás az élőkről szól. Mondja is a prófétának később az Isten, hogy ez az Izrael háza, a zsidó nép az én szememben olyan, mintha itt a fogságában, a megpróbáltatásai közben sem ébredt fel egy erkölcsileg más, tisztább életre, hanem olyanok a szememben, mintha halottak lennének. Természetesen a látomást alkalmazhatjuk az egész emberiségre, alkalmazhatjuk a mindenkor élő emberekre is, mert az az ember, aki az élet törvényével, a szeretet törvényével nem jut összhangra, az valójában halotti helyzetben van. Tudom, hogy nagyon megrendítőnek van, vagy talán túl komornak és sötétnek látják sokan ezt a látomást, de hadd szólaljon meg itt a magyar irodalomnak. Eddigi sorozatunkban még nem megszólaltatott nagy költője, aki, ha nem is azt mondja az emberre, az emberekre, hogy halott, de azt mondja, hogy sötét. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, és nincs benne mécs, nincs benne csillag, még csak egy hamvadó sugár sincs. Hallgassuk Petőfi nagy versét, talán nem túlzó, itt a túlzó fok a leges, legnagyobb versét, amit valaha is írt, 24-25 éves korából származik ez a vers, a címe is már sokat mondó, világosságot felkiáltó jellel.
Petőfi Sándor, világosságot. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágítsa más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszíta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, és nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Használ-e, vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni, vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte feláldozá magát? Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? Tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballak. És ez így tart mindörökké. Föl és alá. Föl és alá. Irtóztató. Irtóztató. Kit még meg nem szállott e gondolat, nem fázott az soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, storkunkba folytja a lélegzetet.
Kedves nézőink, de a látomás folytatódik. A Bibliában az álom és a látomás abban különbözik egymástól, hogy az álomban a proféták kaptak egy meghatározott képet vagy eseménysort, amit ők rögzítettek, és a felébredésük után elmondtak, tudatosítottak. Sok terük nem volt a visszakérdezésre, a látomásban azonban a látomást átélő proféta beszélgethet vagy Istennel, vagy mennyei lényekkel, és most is ez történik, sőt, itt maga az Isten megy elébe a dolgoknak, és miután Ezékiel látja a látomást, Isten a következőképpen szólítja meg, és mondta nékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. A kérdés tehát ez, hogy a tetemek megélednek-e? Lesz-e az emberből, egy embercsoportból, vagy az emberiségből? Lesz egy jobb ember, egy jobb embercsoport, egy jobb emberiség? A kérdés ez, hogy az ember megváltozhat-e? A látomás elejét tekintve nem tudom, hogy mi a proféta nevében mit válaszoltunk volna erre a kérdésre, hiszen tetemek nem szoktak megéledni, ez egy fizikai képtelenség. Meghalt emberek, hogy újjáélednének, hogy felállnának, ez egy képtelenség. A proféta azonban nem azt mondta, hogy Uram Istenem, a tetemekből soha nem lesz ember. Vagy nem azt mondta a proféta, hogy itt vagyok a népem között, küzdök, szolgálok a népemért, de hát mit tegyek, hogyha az emberek nem akarnak megjobbulni, megváltozni? Nem tudok választ adni a kérdésre, nem. A proféta egészen pontosan ezt felelte Istennek. Uram Isten, te tudod. Gyönyörű volt ez a válasz, érdemes megállnunk ennél a válasznál. Ezékiel nem vette ki magát a zsidó nép köréből. Úgy tett, mint Ézsajás próféta, aki a könyve 6. fejezetében szintén azt mondta az Istennek, hogy Uram Istenem, én is tisztátalan ajkú vagyok, és a népem is tisztátalan ajkú, csak benned bízhatunk. Ezékiel is ezt mondta, hogy Uram Isten, te tudod, várok arra, hogy mi a megoldás, és Isten nem késlekedett a megoldással, a következőre kérte a prófétát. Így szólt az Úristen, és mondta nékem, prófétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek. Íme én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. és én prófétáltam, amint parancsoltanékem. És mikor prófétáltam, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybementek a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. Mi a megoldás? Isten ezt kérte a prófétától, hogy beszélj, hogy prófétálj ezeknek a tetemeknek. A megoldás a prófétai szó, a prófétai beszéd. Ez egy későbbi próféta Zakariás egy kettős olajtartóhoz hasonlítja, amelyből az olaj mindig ömlik a földre. Igen, mert az embereknek erre van szükségük, a tiszta gondolkodásra, a tiszta beszédre, a tiszta cselekvésnek a felidézésére. És ezt kérte Isten a prófétától, hogy beszélj nekik az én nevemben, hirdesd az igét, és ez majd feléleszti az embereket. Érdemes ennél a mozdulatnál is egy kicsit megállnunk, mert itt teljesen nyilvánvaló, hogy azok, akik a mai világban is felvetik a kérdést, hogy hát Isten miért nem avatkozik közbe, miért nem tesz csodát, miért nem viszi jobb felé az eseményeket, miért tűri el az Isten ezt a sok igazságtalanságot, ártatlanok halálát, háborúságukat. Nos hát, a mindenkori ember és a mai ember e fajta kérdéseire is megválaszol ennek a látomásnak ez a része, hogy az Isten erőszakkal soha nem avatkozik bele a történelembe. Nagyon nagy kijelentés, amit Pál apostol mond az Istenről a 2. Korintus levél 3. fejezet 17. versében, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Isten tiszteli minden ember szabadságát, Isten tisztelte az első emberpár döntését is, amivel szembefordultak vele, és minden embernek az önálló felfogását, választásait Isten tiszteli, mert Isten nagyon jól tudja, hogy ha az ember megváltoztatható, akkor az csak az ember közreműködésével megváltoztatható. Külső kényszerrel nem változtatható meg az ember. Ezért az Isten a beszédét adja az embernek és az emberiségnek, és adta ebben a korban is a zsidó népnek a próféták által. Ne felejtsék el, hogy éppen a babiloni fogság idején a legnagyobb próféták működtek, Jeremiás, Dániel és Ezékiel, és az Isten az együttműködésre alapította a megváltását, vagyis arra, hogy az ember, ha meghallja a prófétai szót, akkor az ember odafigyel, az ember elkezd gondolkodni, az ember szembefordul a halotti életével, hogy az ember tetemből élő emberré akar változni, és Ezékiel szólta a prófétai beszédet, és Istenre irányította az emberek figyelmét, és zörgés támadt a völgyben, és a csont csonthoz, a tetem tetemhez tapadt, és inak jöttek a csontokra, és bőr, de nagyon érdekes, hogy mit olvastunk ennek a résznek a végén, lélek még nem volt bennük. Itt is érdemes egy kicsit megállni és hangsúlyozni, hogy az ember, egy embercsoport talpraállítása az időt követel még az Isten részéről is. Éppen ezért, mert az Isten erőt, hatalmat erkölcsi kérdésekben nem alkalmaz. Ő kényszerrel senkit sem alakít. Senki ne várja azt, hogy majd az Isten lenyúl az égből, és tesz majd valami csodát, és felemeli az embert. Nem, az Isten keresi az embert, az Isten megszólítja az embert, és az Isten arra vágyik, hogy az ember feleljen, válaszoljon, és az a bizonyos együttműködés, amiről Jézus olyan sokat beszélt, megvalósuljon, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Máté evangélium a 19. fejezet 26. verse a Bibliának ilyen szempontból és középponti része. Nos, hát mi történt ezután a látomásban? Ezután a próféta újabb felszólítást kapott. És mondta nékem, prófétálj a léleknek, prófétálj embernek, fia, és mondjad a léleknek. Ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. És prófétáltam, amint parancsolta, és belőjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. És mondta nékem, embernek, fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Íme ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Annak okáért prófétálj, és mondjad nékik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, s beviszlek titeket Izrael földjére. és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitandom majd sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és letesztek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedjem, ezt mondja az Úristen. Kedves nézőink, a látomás befejezésénél tartunk. Tehát Ezékielnek újra profétálnia kellett. Egy második kísérletet is kellett tennie, hogy ne csak a csontok, az inhak, a bőr rakódjon fel a teste, és álljon össze az ember, hogy úgy mondjam, testileg, fizikailag, hanem az emberekben lélek is legyen. Az emberek, amit tesznek, azt lélekből cselekedjék, hogy majd később mondja Pál apostol a kolossébeliekhez, hogy amit csak tesztek, lélekből cselekedjétek, mint nem az embereknek, hanem magának, az Istennek. És az a második próbálkozás aztán diadalra vitte a dolgot. És a hatalmas tetem mezőből lett egy hatalmas sereg, akikben már lélek is volt, akik hasonlítottak az emberi ábrázatra, és elvégezték azt a küldetést, amit az Isten akart nekik adni. Hányszor és hányszor küzdött az Isten az emberért, az emberiségért. A Biblia elmondja ezeket az óriási időtávokat. Például az özönvíz előtt 120 évig küzdött az Isten az emberiségért, hogy az a 8 lélek megmaradjon. A zsidó nép története is, ami az Ószövetségben van megörökítve, mint egy 1500 éves történet. 1500 évig proféták szakadatlan sora ment a néphez, és küzdött a népért, hogy egy kis maradék, egy maroknyi csapat mindig legyen, és továbbadja a történelemben az igaz életismeretnek a fáklyáját. És hát a keresztény korszak is közel 2000 éves már. Erre a korszakra nézve mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, hogy sokszor ez a prófétai beszéd gyászruhába öltözve prófétált az idők során, mert nem is az volt a nagy kérdés, hogy az emberek megjobbulni akarnak-e, vagy hogy meg akarnak változni, hiszen a lelke mélyén mindenki érzi, hogy meg kell változni. A nagy kérdés az volt, hogy a prófétai beszéd így, mint itt Ezékiel látomásában meg se szólalhatott. Jelenések könyve 11. fejezete többször is kimondja ezt a történelmi proféciát, hogy 1260 évig gyászruhába öltözve profétált a két tanúbizonyság, az Ói és az Új Szövetség. El se jutott az emberekhez a prófétai beszéd. Ha csak végig tekintünk például a Biblia hatás történetén, hogy kikhez jutott el a Bibliát, az egész középkor eltelt anélkül, hogy az emberek személyesen megismerhették volna a Bibliát. 1804-ben, amikor létrejött a brit és külföldi bibliatársulat, és amikor a Bibliát kezdték kinyomtatni, és az addigi 50 nyelv helyett már több nyelvvel lefordítani, ingyenesen terjeszteni, Magyarországra is, ennek a brit és külföldi bibliatársadnak a jó voltából jutott el a Biblia a múlt század végén, amikor Magyarországon is csak kb. 100-120 éve terjed a Biblia, a prófétai beszéd. Pedig azt mondhatnám önöknek, hogy a kereszténység is e prófétai beszédnek köszönhette azt, hogy egyáltalán megszületett. Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor Jézus a tanítványainak arról szólt, hogy el nem múlik a nemzedék, még itt kőkövön nem marad Jeruzsálemben. És figyelmeztette a követőit, hogy amikor látják, hogy Jeruzsálemet körbefogja az ellenség, a rómaiak, akkor látjátok azt a pusztító utálatosságot, hogy ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, amiről Dániel próféta szólott, akkor fussatok a hegyekbe, távozzatok Jeruzsálemből. A korai keresztények, az őskeresztények megértették a prófétai beszédet, és szívükre vették Jézus figyelmeztetését, és a térképünkön is látjuk, a kereszténység valóban ennek köszönhette a megszületését, mert 66-ban, amikor a rómaiak körbefogták Jeruzsálemet, a keresztények rögtön menekültek az első adandó alkalommal, amikor Cesztius csapatai visszavonultak, a zsidó háború még 4 évig tartott, de ők rögtön Jézus szavát pontosan megértve és annak engedelmeskedve elmenekültek a városból, az északibi Jordán partján levő Pella városába, ez volt az első keresztény székhely, még a 60-as években, ha nem vették volna komolyan azt, amit Jézus mondott, hogy figyeljetek Dániel proféciájára, figyeljetek a prófétai beszédre, amikor az beteljesedik, hogy körbefogják Jeruzsálemet az ostromló csapatok, már akkor meneküljetek. Cestius után ugyanis körbefogta Jeruzsálemet még Vespasianus és Titus is, és végül is 70-ben elesett Jeruzsálem a Josephus Flavius által is megörökített zsidó-római háború következtében, de az első adandó alkalommal el kellett hagyniuk a várost. Ezért szólhat a mai fejtegetésünk végén, talán ehhez a látomáshoz méltóan, egy zsoltárfeldolgozás, amelyet egy mai élő zeneszerző, az Erkel díjas Remény Attila Győrött élő zeneszerző készített, aki egyébként néhány évvel ezelőtt megjelentette a 30 kánon a Biblia igéire című gyűjteményét. Talán ez zárhatná le a mai fejtegetésünket, hogy az Úr meghallgatja a könyörgést, ha valóban az ember odafigyelve az ő szavára engedelmeskedik az ő szavának. Ahogy olvassuk a Bibliában ugyanis, aki a törvényt, az Isten beszédét nem tiszteli, annak az Isten előtt még a könyörgése is utálatos.
Meghallgatja az Úr az én könyörgésem, elfogadja az én imádságom, meghallgatja az én imádságomat,
tisztelt nézőink! Önök végigtekintették, végignézték a Látók szóljatok című sorozatnak az első 6 előadását. Az első 6 előadás alapkérdésekkel foglalkozott, a következő videókazettánkon 6 történeti előadás következik majd ezután. Elindulunk Sámuel prófétától, érintjük Dávid Salamon életét. Egy különösen fontos kérdés kerül majd szóba Illéssel kapcsolatban, és aztán Jónás könyvével zárjuk le majd a második kazettánknak a tartalmát. Szeretnék azonban néhány szót mondani az első kazetta végén, annál is inkább, mert van időnk, van még műsoridőnk, még tart a szalag, és nem érdektelen talán önök számára sem, hogy ahogy elkezdtük ezt az előadás sorozatot, ki is az előadó, és milyen visszajelzéseket kaptam az egyes előadásokkal kapcsolatban. Azt szeretném először is mondani, hogy csak az örömömet tudom kifejezni, hogy Magyar Televíziós Társaságnak eszébe jutott az, hogy a Bibliáról érdemes lenne sorozatot tartani, csak a Bibliáról, tehát nem általában vallásokról, nem keresztény felekezetekről, csak a Bibliáról és a Biblia belső összefüggéseiről. Hogy 40 évig erről nem lehetett szó, az természetes, de hogy az utóbbi egy évtizedben sem volt erről sok szó, az már nem természetes, és talán önöket is érdekli, hogy honnan is indult ki, milyen kis kezdeményből indult ki ennek a bibliai előadás sorozatnak a története. 1981-re mennek vissza a szálak, amikor Magyarországon nagymérvű tantervi átalakítás történt, és a középiskolai jelesül főleg a gimnáziumi irodalmi tananyagba bekerült a Biblia. Tehát 1981-et írtunk, csak nem 20 évvel ezelőtt történt ez. Ott voltam én is az Írószövetségben egy parás hangú vitán, ahol a fennálló rend képviselői hevesen támadták az új oktatási felfogást, és azt mondták, hogy amíg Magyarországon szocializmus lesz, addig ők ezt nem engedik. Nos hát, hogy mi volt Magyarországon 1981-ben és utána, és mi nem, abban nem tisztem állást foglalni. Egy szó, mint száz, a tanároknak tanítaniuk kellett a Bibliát. rosszul hangzik ez a kifejezés, és valóban így is volt ez a gyakorlatban, olyan tanároknak kellett tanítani a Bibliát a középiskolákban, akik nem is olvasták a Bibliát, és nem is értettek hozzá, vagy nagy tömegekben a legkevésbé sem azonosultak a Biblia erkölcsi és esztétikai kijelentéseivel, jellegével. Ezért bennünket, irodalomtörténészeket 1983-ban fölkért a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat budapesti szervezete, hogy tartsunk ismeretterjesztő előadásokat a Bibliáról, hogy a tanárok láthassák, hogy mi van a Bibliában, kedvet kaphassanak a Biblia olvasásához, és hát a Bibliához méltóan tanítsák ezt a diákoknak. Hadd köszönjem meg ezúton is, tehát csak nem 20 évvel, illetve 17 évvel az események után a TIT budapesti szervezetének ezt az elhatározását. Emlékezem, hogy amikor 83-ban elkezdődött ez a sorozatunk, neves irodalomtörténészek tartották, én még az Irodalomtudományi Intézetben gyakornok voltam, úgy kaptam a felkérést, és azért kaptam egyre több felkérést, mert neves professzorok, docensek, előadók külföldre mentek, más elfoglaltságra hivatkozva sorra lemondták ezeket az előadásokat. Szóval emlékezem ezeknek a hangulatáról, hogy az egyik teremből a másikba mentük, mindig kinőttük a jogi karnak a termét, végül egy 500 fős teremben kötöttünk ki. A harmadik évben, amikor a Jelenések könyvéről hirdettem sorozatot, már az 500 fős teremnek a lépcsőjén is ültek az emberek, persze nem csak tanárok, hanem tulajdonképpen az általános iskolásoktól a nyugdíjasokig szinte mindenki. Az első előadásokon még fölmerült az a kérdés, hogy vajon ezt fogják-e engedni. Nagyon sok besúgó ült a sorok között, és így volt ez vidéki városokban is, amikor híre ment ennek a sorozatnak. Például Győröt mondták nekem, hogy ennyi rendőrségi embert soha nem láttak a város polgárai még egy színhelyen. Soltvadkerten följelentést is kaptam, amire kijött a járási pártitkár, meghallgatta az épp akkori előadást, Eszter könyvét, és Eszter könyvének egyik témája a besúgó és a besúgás. Egy kicsit rá is tettem erre a témára. Annyira tetszett ennek a járási pártitkárnak, hogy utána az egész családját elhívta, részt vettek az előadásokon, és a névtelen levelet a kosárba, papírkosárba hajította. Nagyon szép időszak volt ez, és ebből nőtt ki a Biblia és az Irodalom című sorozat, amely tehát 1983-tól Budapesten, 1985-től pedig az ország kb. 30-40, később 50 városában kapott otthont, TIT szervezeteknél, művelődési házakban, könyvtárakban, családsegítőközpontokban, iskolákban. Én úgy gondoltam, hogy a Biblia mindenkié, a Biblia nem csak a felekezeteké, nem csak az egyházaké, a Biblia megismeréséhez mindenkinek joga van. Nagyon örültem, amikor az események után, tehát több mint másfél évtizeddel a Magyar ATV elnök vezérigazgatója is ezt mondta ki szinte szó szerint, hogy minden embernek joga van megismerni a Bibliát, hogy mi is van a Bibliában. Emlékezem, még az egyik első előadáson történt, egy izraelita gimnáziumban végzett kis hölgy jött hozzám, és azt mondta, hogy ő nagyon sokat hallott a Bibliáról, hogy mit mondanak a Bibliáról, milyen véleményeket formálnak a Bibliáról, de nagyon keveset hallott a Bibliából. És ő az előadásokra azért járt szívesen, mert itt nem arról van szó, hogy a Bibliát hogyan nézték, hogyan kommentálták, mit mondtak róla, hanem itt arról van szó, hogy maga a Biblia mit tartalmaz. Ebben az évben, 18. éve folyik már ez a sorozat, ugyanott a budapesti ELTE 5-ös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán, a másfeledik emeleten a 6-os számú előadóteremben, de elmondhatom önöknek, hogy egyetlen egy sorozatot sem ismételtem. Sokan kérdezték tőlem majd 20 évvel ezelőtt, hogy hát ugye egy-két évre van anyag. Mondtam, hogy amíg világ a világ lesz anyag, semmit nem kell ismételni. Mindig új sorozatok indultak, és az első év kivételével, amikor mi hirdettük meg a sorozatot, minden évben a hallgatók dönthették el, hogy miről is legyen szó. Szó volt az Ószövetség történeteiről, Jézus életéről, az apostolok cselekedetei történeteiről. Kétszer is fel kellett tűznöm a műsorra a Jelenések könyvét, egyszer 16 részben, másodszor már 25 részben kellett tárgyalnom a bibliai szimbólumokat, a bibliai jelképeket, a bibliai proféciákat. Hadd mondjam el, hogy amikor a Magyar ATV-n is elkezdődött ez a sorozat, a legtöbb telefonáló, aki nem egyenes adásban lépett be a kérdezők sorába, hanem a műsor lezárása után még egy óráig él a vonalunk, mind a mai napig, akkor hívott fel különböző kérdésekkel. A legtöbb kérdező mind a mai napig a jelenések könyvére kérdez rá, a jelenések könyve bizonyos kijelentéseit, jelképeit, mára vonatkozó utalásait próbálná kifürkészni. Én remélem, hogy eljön a mi televíziós sorozatunkban is, és itt a videókazetta sorozatunkban is egy olyan időpont, amikor majd rátérhetünk ezekre a kérdésekre. De hát egy házat azért az alapjainál kell kezdeni, a jelenések könyve már a tető, először alapozni kell. És így vetődött fel, hogy talán a televíziós sorozat szóljon a prófétákról, szóljon a prófétai beszédről. Szóljon egyáltalán a Biblia hasonlíthatatlan erkölcsi és hasonlíthatatlan esztétikai nagyságáról. Szóljon arról, hogy ez a könyv minthogyha nagyon ismerne bennünket, minthogyha valami ember feletti bevilágítás lenne itt mindannyiunknak az életébe. Szóljon tehát így, legyen ez a címe, sokat töprengtem, hetekig töprengtem, hogy milyen címet is adjak ennek a sorozatnak, tehát szóljon tehát így, hogy látók szóljatok. A héber nábi, görögre fordítva próféta, magyarra fordítva nem annyira látnok, ehhez már sok téves képzet is kapcsolódik, látó, látók szóljatok. Szólaljon meg a Biblia beszéde, szólaljanak meg történetek, kijelentések, összefüggések a Bibliából, látók szóljatok. Hogyan is mondja Péter apostol a második levele első fejezetében a 19. verstől? Azt mondja az apostol, igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csilla kél fel szívetekben. Tudván azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert nem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a szent lélektől indítatva, vitetve szólottak az Istennek szent emberei. Kedves nézőink, ebben a három Biblia versben tudnám összefoglalni a sorozatunknak az egész jellegét, ami eddig történt, amit önök most végigtekintettek az első hat előadáson, de ami ezután is következni fog, hogy igen biztos ez a beszéd. A Bibliát nem kell javítgatni, nem kell kihagyni belőle, nem kell a korokhoz igazítani, nem kell átírni, nem kell szégyenkezni, hogy 3500 évvel ezelőtt hát ilyen gondolkodás volt, a 2000 évvel ezelőtt ilyen szinten állt az emberiség. Az emberiség történetében lehet hatalmas technikai műszaki fejlődés, de azt már Goethe is megállapította, hogy a modern emberiség acélt termelve salak marad. Van külső fejlődés, de az emberben magában nem látjuk az erkölcsi finomodást, az erkölcsi fejlődést. Nagy tömegekben nem mondhatjuk ezt el, hogy jobbá lett az emberiség. A Biblia viszont éppen ezért íródott, hogy minden egyes embert megszólítson, és az ember ne csak acélt termeljen és salak maradjon, hanem az ember acélt termelve magában belül is acéllá váljék. És ezt mondja ki Péter apostol, hogy igen, biztos ez a prófétai beszéd is. Jó erre figyelni. Következő hat előadáson majd választ kapnak talán eddig megválaszolatlan kérdéseikre, miért választotta ki Isten a zsidó népet? Miért adott nekik bírákat és nem királyt? Miért unták meg ezeket a bírákat? És a bíráknak az egyik legnagyobbikához, Sámuelhez miért menesztettek követséget, hogy neki király kell? És milyen törést okozott a királyság Izrael életében? Minek köszönhető, hogy még a legnagyobb király, Dávid is olyan súlyos bűnbe esett bele? És egyáltalán hogyan vélekedjünk Salamonról, akinek az uralkodás olyan szépen indult, aztán a mélybe zuhant le? Vagy Illés, amikor kiáll a Kármelre, és azt mondja, hogy meddig sántikáltok még kétfelé? Érezzük-e, hogy mennyire időszerű kijelentések, amivel ezek a proféták tisztességes, becsületes gondolkozásra hívják az egyes embert, belső megváltozásra, megújulásra, mert a világ csak akkor lesz más, ha maguk az emberek is mások lesznek. A világot külsőleg törvényekkel, rendelkezésekkel, még kevésbé anyagiakkal nem lehet mássá változtatni. a világ, a környezetünk csak akkor lesz fölemelőbb, csak akkor élhetünk boldog életet, ha ki a maga szívére veszi ezt az igen biztos prófétai beszédet, és erre figyelmez, mint sötét helyen világító szövétnekre. Döbbenetes Péter apostol kijelentése, hogy az írásban egy szó sem támad saját magyarázatból, mert nem ember akaratából származott a prófétai szó. Így és Gyula jut az eszembe, akit egyszer megkérdeztek, hogy az irodalmi művek hogyan hatottak rá, és így és ezt válaszolta, az írásos művek tartósságával az életemben nem vagyok megelégedve. Olvastam nagy műveket, egy-két hét hónap után elmúlt a hatásuk. Nem így vagyunk a Bibliával. A Bibliának a beszéde bennünk marad. A Biblia nem csak egy leírt szó, nem csak egy könyv. Valóban nagyon szépen mondja a mi nyelvünk, hogy ige. Ugye a görögben mondja, hogy logosz, tehát hogy értelem, ész, felfogás, beszéd. Nagyon szép a magyar kifejezés, a magyar megfelelője ennek a logosznak, hogy a Biblia ige, tehát mozgósító erejű könyv, ami az embert felrázhatja, mert nem ember akaratából származott a prófétai szó. És úgy gondolom, hogy ez a sorozat akkor éri el a célját, hogyha közreműködőkre talál, vagyis olyan emberekre, akik valóban veszik a Bibliát, elkezdik olvasni, és nem úgy tesznek, ahogy Kierkegaard, a híres dán bölcselő mondta a múlt században, aki azt mondta, a kereszténység egyik része a Bibliát, ezt a szép tükröt nagyon becsüli, csak fölteszi a szoba legfelsőbb sarkába, és állandóan mutogat rá, hogy nekem van Bibliám. De az emberek, akik ott vannak, nem tekintenek bele a Bibliába, nem tekintenek bele a tükörbe, ezért nagyon jónak is gondolják magukat. A kereszténységnek egyik másik csoportja, másik fele, mondja Kierkegaard, a Bibliát, ezt a szép tükröt az ajtó mellé helyezi, hogyha az emberek belépnek, belenézhessenek ebbe a tükörbe, de a tükröt olyan cirádás kerettel veszik körül, hogy mindenki, aki odáll a keret elé, a tükör elé, nem a tükörbe néz, hanem a keretet bámulja. Ezek azok az emberek, akik sokat beszélnek a Bibliával kapcsolatos nyelvészeti, történeti, régészeti, egyéb más kérdésekről, amelyek a maguk szintjén fontosak, de ami a legfontosabb, a tükörbe nem néznek bele. Azt mondja Kierkegaard, én olyannak szeretném venni a Bibliát, mint a szerelmes levelet. Aki bezárkózik a szobájába, nem egyszer olvassa el, kétszer, háromszor, ötször, tízszer, mit ír engem az, aki engem szeret? Hát ha a való életben, a hétköznapi életben megteszünk ilyen dolgokat, mert aki engem szeret, annak a sorai, a levele nagyon fontos a számomra. Én azt kívánom minden kedves nézőnknek, kiváltképp azoknak, akik ezt a kazettát most megvásárolták, megtekintik, és akik a következőkre is kíváncsiak, ne elégedjenek meg az előadásokkal, az előadó kevés, sokkal több az, amiről az előadó beszél. Vegyék kezükbe a Bibliát. További jó kutatást, figyelmet és gazdagodást kívánok!